18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületes sérülne. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfélportáján szinte minden adóügy elintézhető.
Az időjárásról.
Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, Sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Gonosz a szív, kikalapál, ha van, aki fontosabb önmagadnál. Követ az út, add a kezed, az egyenestnél nincs nehezebb. Hétfőnként lennél gyerek, a kockás füzetek megvédenek. Felnőtt sereggel mire megyek, nem hazudnak, csak felszínesek. Tozít a szívem, van a ló, benne a bú. Felhangosítja, mint mi szép, mi szomorú. Mást bérakoltam, száz bért pokolban, féltem, kisüt majd a nap. Neki lát a retinám, és nem terel, hogy ez csak ugyanaz a hely. Menj, ugyanez a hely. Nézed a sort, ez megy, ez itt áll. A lépted nem fél, csak hezitál. Ez a remény, ez meg itt én. Itt ragadtam a nagy kanapén. Minden álmod karambol, megkímélhetne magadtól. Felnőtt szívvel mire megyek, magam szeretni a legnehezebb. Torzít a szívem, van a ló, benne a bú. Felhangosítja, mint mi szép, mi szomorú. Mást bérakoltam, száz bért pokolban, féltem, kisüt majd a nap. Neki lát a retinám, és nem terel, hogy ez csak ugyanaz a hely. Ha menj, ugyanez a hely.
Lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval arról beszélgettünk, hogy vajon mely korosztályok inkább a trendkövetőek az öltözködésben.
De érdekelt ez a téma, hogy valóban ők a leginkább trendkövetők, mert hogy ugye nagyon sok magazin vagy social media poszt, hírek, videók készülnek ennek a középkorosztálynak, vagy fiatal felnőtt korosztálynak.
Majd Megyeri Szabolcs kertészmérnököt a mediterrán kert kialakításáról kérdeztem.
Nagyon fontos, hogy csak olyan helyen alakítsunk ki mediterrán hangulatú kertet, ahol a környezet megjelenéséből érződik a mediterrán hangulat. Képzeljünk el egy rönkházat a Bakonyban kanyargó Suha-patak völgyébe, ahol az erdőt hatalmas bükkök és lucmenyők alkotják. Ebben a környezetben nem illeszthetőek be a mediterrán hangulatot hozó építészeti elemek, mediterrán növények, míg négy környékén, a mecsek déli oldalában lévő ház körül minden további nélkül megállják a helyüket.
Adásunk végén Szaniszló Beltalán Séffel folytatjuk gasztronómiai utazásunkat, és a svéd konyha jellegzetességeiről beszélgetünk majd.
Fontos, hogy amihez hozzáférnek esetleg egy jobb időszakban vagy évszakban, amikor terem vagy fellelhető, akkor ezt úgy kell eltárolniuk, hogy ne romoljon meg a hosszú hideg alatt. Illetve még meg kell említeni, hogy nyilván mivel félszigeten találhatóak, nagyon szeretik a halakat, tengeri herkentjüket, szeretettel fogyasztják, illetve az erdő adta.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsük velünk az elkövetkezendő egy órát.
Nem tudom meg, ha nem próbálom, meg feladom csendben, vagy végig csinálom. Startup lettem, valóra váltom az álmom, amit egy filmből csentem, előre kezdem. Innentől minden szinte értelmetlen, ami nem visz előre, nem visz a cél felé, illom az kérteni. Mi lesz, ha elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon, ha cserben hagy a szívem, ha jó érem, ami sosem volt. Laptopba önlik a szörpöm, a körmöm letörik, az összes ismerősöm törlöm. Mi lesz, ha beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezem, hogy élek, de tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek visz előre a hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan. Inverse bungee jumping, a zsinóra lábam, hagyom az élet magába ráncsom, kézen fekvő, hogy nem egészséges, de belehalni életmentő, megérdemeltem. Szállok el, mert én mindent megtettem, nem nézek vissza a földre, valaki kérdené, mentem a fény felé. Elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon, és cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba a szarpam, a körmöm letörik, az összes ismerősöm törlöm, és végül beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább éreznem, hogy élek, de tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek visz előre a hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Hát legalább érezem, hogy
és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefononál másik végén köszöntöm állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat, Kishonti Csillát. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
Ma egy divattal foglalkozó témánk lesz, mégpedig az, hogy melyek azok a korosztályok, amelyek leginkább trendkövetőek. Ugye itt, ha beszélgetnénk négy szem közt, mint ahogy most is, akkor egyből rávágnám, hogy hát a fiatalok.
Jó a megérzésed, engem is nagyon érdekelt, mert hát legtöbbet ugye a korosztályommal, tehát az érett korú felnőtt nőkkel foglalkozom én is, akik hát szeretnének még divatosak lenni, de érdekelt ez a téma, hogy valóban ők a leginkább trendkövetőkkel, mert hogy ugye nagyon sok magazin, vagy social media poszt, hírek, videók készülnek ennek a középkorosztálynak, vagy fiatal felnőtt korosztálynak, hogy hogyan öltözhetnek stílusosan. De lehet csak azért kerül ez a szemem elé, mert hát ugye ezzel a korosztállyal foglalkozok leginkább, és ugye a fiatalok nem. És igen, tehát, hogy valóban a fiatalabb korosztály a leginkább trendkövető, és ezek közül is az úgynevezett Z-generáció, tehát ezek a 17, 8 és 30 éves körüli korosztály, tehát akár a gyerekeink korosztálya, vagy még a következő is lehet, ez a milleniális, vagy Y korosztály, ugye többféle néven futnak, ők a 80-as évek, 90-es évek közepéig, tehát tényleg így a gyerekeink korosztálya a leginkább trendérzékeny. Nagyon gyorsan, impulzívan alakítják a külsejüket, ugye a kicsit idősebb, úgymond, tehát az Y generációt, már sokkal nagyobb a tudatosság, vannak már néha nosztalgikus elemek is nekik az öltözködésben, tehát hogy ők például az én gyerekeim korosztálya is. Már tudatosan úgy gondolkozhatnak, nem mondom, hogy mindenki, de hogy a fenntarthatóság is a fókuszba kerül náluk. Hát nem csak a minőség, vagy nem csak a trend, hanem ki mit követ, tehát nagyon sokan most már itt tudatosan a fenntarthatóság felé fordulnak, és nem csak az öltözködésben, én azt látom ugye itt az én gyerekeimen, hanem úgy az életvitelben ugye egyáltalán. Egy sokkal jobban, mint mi idősebbek mondjuk magunkra, és nagyon jó dolog. Tehát a Z-generáció, tehát ezek a fiatalabbak, ők az ezredváltók, ők inkább az impulzívok, és akkor ők az online, a TikTokon, az Instagramról, tehát ők azok nagyon impulzívan követik ezeket az aktuális trendeket, és törekednek néha a maximalizmusra, és nagyon nem érdekli őket, hogy ki mit mond róluk, tehát külső megszólalások vagy tanácsok akár szülők részéről szinte hatástalan. Tehát nekik nagyon fontos az, hogy aktuálisan éppen mi a divat, és akkor ők ezt nagyon szeretik. De fontos számukra a kényelem is, én azt vettem észre, és egy kicsit, ahogy így utána kutattam, abszolút igaz ez is. Ugye, mert egy kicsit akkor utána néztem, hogy jó, oké, de akkor mi van így a középkorú felnőttekkel, vagy a fiatal felnőttekkel, vagy az érettebb, idősebb korosztállyal, így a mi korosztályunkkal, és azt látom, hogy annak ellenére, hogy nálam ez van fókuszban, és ezzel találom szemben magamat nap, mint nap, de sokkal kevésbé impulzívak, tehát már ilyen alacsony szinten követik a trendeket, tehát nem az a fontos a számukra, mint például így akár az Z-generációnak, mert így utána kezdtem gondolkodni, hogy azért, mert sokkal inkább a hordhatóságot és az időtállóságot részesítik előnyben.
Tehát a minőséget.
Igen, míg a fiatalok cserélgetik, ugye, jó, nem, meg nincs olyan nagyon sok darabjuk, ugye ők még úgy kevesebb ruhatárból építkeznek, elhordják, eldobják, jön a következő, tehát náluk gyorsabban forog egy szett, egy gardrób, egy öltözék, míg az érettebb korosztálynál, vagy silver trendnél, ha így is lehet nevezni, már nem cserélődik olyan gyorsan a ruhatár, tehát, hogy igen, az időtálló darabok, a minőség, és hát az önismeret, ugye az is fókuszban van, hogy már tudjuk, hogy mi a jó, tudják azt, hogy mi előnyös számukra, és nem lehet olyan gyorsan megingatni a hitükben őket, vagy elvarázsolni egy új trenddel, ami azért nem jelenti azt, ugye szoktunk erről beszélgetni, hogy mik a trendek, és hogy azért követjük, de inkább ilyen kisebb vagy kiegészítők formájában, erről is ugye sokat beszéltünk, hogy beemeljük az öltözködésünkbe, ugye, hogy erről volt szó többször is, igen, hogy milyen formában lehet beemelni akár a színeket is. Itt úgy egy kicsit lelassul ez a trendkövetés, és szerintem ez így teljesen helyén való. Már ha azt nézem, különösen, hogy ugye ehhez tartozik egyfajta élettapasztalat, egyfajta saját kialakult stílus, egy életrend. Míg a fiataloknál ez az impulzivitás nem csak az öltözködésre, hanem ilyen az életstílusuk, ugye gyorsan utaznak, váltanak munkahelyet, ugye ez is abszolút jellemző, hogy hamarabb változtatnak a munkahelyeken, albérletből albérletbe, persze szeretnének saját lakáshoz jutni, de ez ugye kitolódik. Nagy ez a változási faktor az életben, életükben, és ez tükröződik így az öltözködésben is. Abszolút.
De inkább ők a fast fashionnek a viselőin, én úgy gondolom.
Igen, a 10 éves, tehát tényleg ezek a kamaszkorik, ott abszolút fast fashion, és ahogy haladnak, tehát mondjuk így a 30 felé már, ahol már ott a dolgozó a munka életébe belépnek a fiatalok, ott már azért nekik is fontosabbá válik
a
azért.
Minőség.
Igen, tehát ott kezd inkább belépni az, hogy jó, nem biztos, hogy olcsó, egy picit hajlandó vagyok több pénzt adni érte, de hogy jó legyen a minősége.
Igen.
Meg az online vásárlás, ugye, ez abszolút, hogy náluk ez normál, sőt, utálnak is elmenni vásárolni mindent online, de a kosárba is akkor jön házhoz, ha nem jó, akkor küldjük vissza. Tehát ez a nagyon gyors, nagyon változó öltözködési stílus, és a brandhez kapcsolódó életstílus, ez jellemzi őket.
Ehhez kapcsolódóan jutott most eszembe, hogy ugye a second hand világába rengeteg divatos dolgot is lehet találni. Hogy gondolod, hogy ez a fiatal korosztály mennyire használja a second hand boltokat, akár online, akár pedig üzletbe bejárni, és ott nagyon jó kincseket lehet ám találni.
Azt látom, hogy fizikai szinten sehogy nem használják. Tehát ez nem az ő világuk.
Nem az ő világuk.
Kincs. Patáns, igen. Online, hogyha vannak, és nem is second hand néven, hanem vintage, vagy retro néven, ugye egy kicsit átalakítva, kicsit, ott lehetséges, hogy keresnek bizonyos darabokat, de ez nem az ő világuk, ez a second hand. Ez már inkább így a felnőtt nők, akiknek van türelme, és akkor szeretnek bogarázni, keresgélni, vásárolni, és csak azt veszik meg, ami már jó az ő gardróbjukhoz is kiegészíti, a fiataloknál ez nem nyer teret. Sok a márkahűek, tehát sok fiatalnál már van kialakult márkahűség, és akkor konkrétan azokat a weboldalakat keresik fel, és ugyanattól a márkától vásárolnak.
Ezeket a second hand boltokat vagy oldalakat mondja előszeretettel látogatják, hiszen ugye nyilván van egy a korosztály, ez a fiatal felnőtt, vagy éppen a egyetemista középiskolás korosztály, aki azért anyagilag is kevésbé engedheti meg magának, hogy olyan ruhadarabokat vegyenek, amelyek esetleg többe kerülnek, de hogy jobb minőséget szeretne, uh-huh. mint a fast fashion, mert azért azt lássuk, hogy a fast fashion az nem mindig a kiváló minőségéről a híres.
Igen, lehet, hogy pénzügyileg így logikusnak tűnne, de pont mivel ők ilyen impulzívak, és gyorsan, és gyerünk, és csináljuk, és új trendek, ők nem bíbelődnek a kereskéléssel. Tehát gyerünk célirányosan, ez a webshop, és akkor ott megveszem, vagy látnak egy hirdetésben, vagy tudják, hogy most mi az aktuális trend, és akkor célirányosan mennek, és azt veszik meg. Tehát náluk ez a pörgés, gyorsaság, gyerünk, csináljuk, legyünk túl rajta, nekik inkább ez, ami működik. Mi már lelassultunk, mi böngészhetünk. Igen, érdekes ebből a megközelítésből, ez úgy a minap, nem is tudom, valahogy így eszembe jutottak ezek a vásárlási szokások, meg így a trendekről, ugye, hogy azért beszéltünk már, hogy mi lesz az idei trend, vagy miket követünk, és arról így eszembe jutott, hogy igazából ki az, aki követi a trendeket, és hogyan követi.
Én azt hiszem, hogy ezt is kiveséztük. Nyilván lehetne erről órákat beszélgetni, de hogy így nagy vonalakban azt hiszem, hogy ez az, amit erről el tudtunk mondani. Én nagyon szépen köszönöm, hogy felhoztad ezt a témát, hogy itt voltál velem ebben a beszélgetésben. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
Köszönöm szépen én is. Szia, Mese!
vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén Borsodi Bencét, a Megyeri Szabolcs Kertészet kertészmérnökét köszönhetem. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye a kertépítésről beszélünk legtöbb alkalommal, és egyre többen találkozhatunk mediterrán jellegű kertekkel. És hát ugye ezért ez különleges növényeket igényel egy ilyen kert létrehozása. Mi az oka azonban annak, hogy egyre felkapottabbak ezek a mediterrán jellegű kertek, azon túl, hogy kezdünk átmenni a mediterrán éghajlatba?
Igen, ez az egyik ok. Tulajdonképpen három dolognak köszönhetően a mediterrán kert, hogy egyre divatosabb hazánkban is. A dél-európai utazások, nyaralások mára már széles tömegeknek elérhetőek, és minden évben rengetegen nyaralnak Horvátországban, Olaszországban, Görögországban, vagy épp Dél-Franciaországban. Nagyon sok szebbnél szebb kerttel találkoznak a kinnyaralók. A nyaralás hangulatát idézi vissza a mediterrán kert, a mediterrán kert növényei, amikre szívesen gondol vissza az ember. És amint már említette, sajnos a klímánk változik, aminek következménye a lassacskán eltűnt él, és az egyre hosszabb, szárazabb meleg nyár, tehát akaratlanul is módosul kertjeink klímája, amiben már tudunk olyan növényeket ültetni, amikkel a mediterrán térségekben eltöltött nyaralásaink során találkoztunk.
Milyen tényezők azok, amelyek a mediterrán kert hangulatát megalapozzák?
Nagyon fontos, hogy csak olyan helyen alakítsunk ki mediterrán hangulatú kertet, ahol a környezet megjelenéséből érződik a mediterrán hangulat. Képzeljünk el egy rönkházat a Bakonyban kanyargó Suha-patak völgyébe, ahol az erdőt hatalmas bükkök és lucmenyők alkotják. Ebben a környezetben nem illeszthetőek be a mediterrán hangulatot hozó építészeti elemek, mediterrán növények, míg négy környékén a mecsek déli oldalában lévő ház körül minden további nélkül megállják a helyüket. Amennyiben a házon laposabb tetőcserék van, vagy a ház esetleg kocsibejáró körül szárazon rakott kövekből kialakított lámfalak vannak, és a díszburkolatok, valamint a tetőt elrakott a színű, úgy minden adott a mediterrán kerthez.
Mik a mediterrán kert jellemzői?
A mediterrán kert építésére jellemző a természetes anyaghasználat, sok fát, természetes, világos követ, leggyakrabban homlokkövet és agyagot használ. A kövek és a fa natúr színei csodálatos kontrasztot alkotnak az élénk színű virágokkal, amik nélkül elképzelhetetlen egy mediterrán kert. A déli kerteket sok-sok csobogó, kerti szobor és nagyméretű díszes égetett cserépedénybe ültetett növény jellemzi. Az olaszok, görögök minden délben bezárják az üzleteiket, és csak délután nyitnak ki ismét, mikor már enyhül a hőség. Ezt a napközbeni pihenés siestának hívják. Hol máshol lehetne a rekkenő hőségben a legjobban pihenni, mint a kertben lévő fák, cserjék alatt, amik árnyékot adnak. A siesta miatt tehát nagyon sok kerti bútor van a mediterrán kertekben, különböző padok, székek, hintvágyak vannak eldugva a kert egy-egy árnyasabb sarkába. Alapvető ismérv, hogy a díszburkolatok, a lépő vagy tipegőkövek, a ház és a terasz, illetve a kerítés vagy támfalak burkolása is terméskővel, vagy annak minőségi utalmazásával történjen.
Mik jellemzők a mediterrán kert növényeire?
Kertben a növények ültetésére a nyári színpompa jellemző. Rengeteg virágzó évelőt, félcserjét ültetnek, nagyon gyakoriak az illóolajos növények. A cserjék gyakran örökzöldek, hiszen nincsenek kemény hidegek, ahol csak a lombhullató bírnák ki a teleket. A fák általában ernyőszerű koronát nevelnek, sok gyümölcs termő fát és kúszó gyümölcsöt ültetnek a kertekbe.
Nézzük sorra, hogy milyen növények azok, amelyeket ajánl egy mediterrán kertbe.
Az egyik legfontosabb mediterrán jellegű növény a levendula, amely amellett, hogy már erős illatú, nagyon szép lila virágot hoz. További illóolajos növények is erősítik a kert jellegét, ilyenek a fűszernövények. Ide tartozik a rozmaring, mely kifejlett korban eléri a másfél méteres magasságot. Egy pár éve jártam Horvátországban egy nyaralás alkalmával, és csodálattal láttam, hogy 70-80 cm magas nyílt sövény volt kialakítva rozmarinból, ami hazánkban is teljesen jól kivitelezhető. Elengedhetetlenek még a mediterrán kertből a bozsalikom, a szurökfű, vagy más néven oregano, és a körifű, vagy magyar nevén olasz szalmagyokár. Ez a növény örökzöld, közép-magas bokros növekedésű, levelei keskenyek, ezüstös zöldek. Jól terelnek hazánkban a cipruska szürke és zöld levélszínű fajtái. A szürkézöld hambas cipruskának citromsárgák a virágai, míg a zöld lombú tollas cipruskáé halvány sárgák. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban a sejmirtusz. Aki még nem találkozott vele, annak azt javaslom, hogy keresse rá az interneten. Ez a terje elérje a 3 méteres magasságot, védett melegfekvést kíván, kisméretű tojásdat levelei fényesek. A legtöbb fajta zöld levelű, de találkozhatunk bordolombú fajtákkal is. Virágai a nyár második felétől egészen késő őszig nyílnak. Hatalmas virágai fehér, erős rózsaszín, lila vagy bordó színben virítanak. Elengedhetetlen a babérmegy egy mediterrán kertből. Mindenki ismeri fényes, nagyméretű levelei örökzöldek. Fehér, erősen illatos fürt virágait május elején hozza. Szoliterként és nyírod sövényként is megállja a helyét. Vannak növények, amelyek csak dézselban nevelhetőek, mert a tél még nem megfelelő számukra. A leendet nem kell bemutatnom, mindenki ismeri. Annyit kell csak tudni róla, hogy a mediterrán patakpartok növénye, mint nálunk például a kecskefűz, ezért kifejezetten vízigényes. A dézsa alatt lévő tában jó, hogyha mindig van víz, amiből kedvére szívhat fel. Ma már néhány fajtája télállónak mondható, ezeket a növényeket védett, kimondottan napsütötte fekvésbe is ki lehet ültetni. Az átlag teleket bírják, de ha a hőmérséklet mínusz 12-15 fokra süllyed, a hajtások végei és a levelek elfagyhatnak, amit egy tavaszi meccéssel teljesen jól rendbe lehet hozni, ezután kihajt a növény, úgy, mintha is letörtént volna. És végül kihagyhatatlan a kertből a rózsa. Fontos, hogy olyan futórózsát, pokorrózsát vagy épp talajtakaró fajtákat válasszunk, amik remontálnak, azaz mindig újabb és újabb virágokat hoznak.
Tudna említeni, hogy olyan futónövényeket, amelyek kifejezetten mediterrán hangulatúak?
Igen, a legismertebb kurzon növénye a mediterrán kertnek a trombita folyondár. Lombhullató erőteljesen kúszik, narancssárga és citromsárga fajtáit lehet a kertészetekben kapni. Mediterrán hangulatú a golgota virág vagy passió virág is. Nagyon érdekesek a kék színű virágai. Nem is tudok más növényt említeni, aminek hasonlítana a virága rá. Termése a passió gyümölcs vagy marakuja, ami különleges kemege. Nem teljesen télálló, az ország legmelegebb területei lehet csak biztonsággal ültetni. Másútra ki van ültetve, télen gyakran visszafagy, de tavasszal szépen meg tud újulni. Vagy érzékenysége miatt egyelőre ritkán ültetett kúszva növény a múlva fül. A virágai erős rózsaszínek, nagyon-nagyon gazdagon virágzik. A virágzás intenzitása alapján a sejemvirtuszhoz tudnám leginkább hasonlítani.
Milyen fák illenek a mediterrán kertben? Mert hát ugye azért azokra is szükség van.
Igen, mindenképp szükség van fákra, hiszen az árnyékot van, aminek adnia kell, amiben vissza tudunk vonulni. Dézsában tartható a citromfa. Örökzöld, eléri hazánkban akár a 3 méteres magasságot is. Tavasszal bőven hozza fehér virágait, megfelelő helyen szépen be is érnek termései. A vadcitrom a nemes citrommal ellentétben már egy télálló, kertbe is kiültethető lombhullató dísznövény. Megjelenése nagyon hasonlít a citromra. A vadcitrom levelei, akár az igazi citrusok levelei fűszeres illatot árasztanak szép morzsoláskor. Sötét zöld, kemény, merev ágait 3-5 cm hosszúságú tövisek borítják. Fehér virágai tavasszal nyílnak a kopott ágakon, sárga gyümölcsei kesernyések, kevés levet és sok magot tartalmaznak, tehát nem igazán élvezhetőek. A gránátalma átmenet a cserje és a fa között. Kezdetben cserjeként növekszik, idősebb korára alacsony törzsű, 3-4 méter magas kis fává fejlődik. Rengeteg fajtája kapható hazánkban. Vannak, amik teltvirágúak és nem hoznak termést, de több termés hozó fajta is kapható, amik, ha kellően napos meleg helyre vannak ültetve, be is tudnak érni. Elengedhetetlenek a mediterrán kertből az ernyős lombufák, két fajt említenék, az első a fejemakát. 8-10 méter magasra nő meg, érdekes összetett levelei estére becsukódnak, majd reggel az első napsugarak hatására kiterülnek. Rózsaszín különleges megjelenésű virágai nyár második felében hosszú időn keresztül nyílnak.
Még egyetlen egy kérdés, mikor érdemes ezt a kertet kialakítani, vagy a kert kialakítását elkezdeni? Ilyenkor ősszel, vagy ősz közelében, vagy tavasszal?
Növénye válogatja, illetve a növény kiszerelése, amennyiben konténeres kiszerelésű növényeket ültetünk, úgy éven át a téli fagyokat leszámítva bármikor ültethetőek, de talán egy nagy mér kert átalakítást, kialakításba jobb vagy ősszel kezdeni, amikor már hűvösebb és csapadékosabb az idő, vagy pedig tavasszal, mihelyt felengedett a föld.
Köszönöm, hogy itt volt velem, én további szép napot, jó munkát kívánok, és jövő héten újból találkozunk. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Ez a szerelem egy felhő a magasban, üzenet egy elsüllyedt palackban, hátsó szándék a kedves szavakban, és ettől lesz pont úgy jó, ahogy van. Szemeden látom, hogy marasztasz, én meg vinnélek magammal, és a város bújtat minket el a kanyarban, és ettől lesz pont úgy jó, ahogy van. Vagyok bátrabb, téged is szíven szúr halad, és könnyebb persze nem gondolni rám. Hogyha megint ide nézel titokban, már csak nevetek és sírok magamban. Ez az álom van, meg nincs, és ide jutottam. És tőled lesz pont úgy jó, ahogy van.
És ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Szaniszló bácsi. Szia bácsi, szép jó napot kívánok neked.
Szia, mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
Néhány hete már utazgatunk Európában leginkább, különböző nemzetek konyháival ismerkedünk, és folytatjuk ezt az utazást, most északra megyünk, a svéd konyhával fogunk megismerkedni. Mit tudsz mondani a svéd konyháról?
Tulajdonképpen, amit olvastam róla, amikor így érdeklődtem iránta, hasonlóan a többi ilyen skandináv és ilyen nagyon északi országhoz picit úgy viszonylag távol áll, kicsit lehet, hogy egy magyar ízvilágtól vagy magyar szokásoktól így a gasztronómia terén. Ugye hát nyilván a svédeknél, akinek eszébe jut a Svédország, hát mint először eszébe, hogy hideg van, hosszú telek, viszonylag kevés friss alapanyag, úgyhogy igazából a svéd konyha az inkább így a természet közeliségre hagyatkozik. Nagyon kedvelik a halakat és a vadakat, a sertéshúst és a csirkét, illetve mivel nagyon hosszú teleik vannak, ezért hát viszonylag kevés friss zöldség és gyümölcs áll rendelkezésre, ezért tradicionálisan inkább ezeket az erdei bogyókat, gyümölcsöket, amiket megtaláltak a természetbe, azokat részesítik előnyben, illetve hát nagy hangsúlyt fektetnek a tartósításra és az alapanyagoknak a megőrzésére, mert ugye fontos, hogy amihez hozzáférnek esetleg egy jobb időszakban vagy évszakban, amikor terem vagy fellelhető, akkor ezt úgy kell eltárolniuk, hogy ne romoljon meg a hosszú hideg alatt. Illetve még meg kell említeni, hogy nyilván mivel félszigeten találhatóak, nagyon szeretik a halakat, tengeri herkentjüket, szeretettel fogyasztják, illetve az erdő adta mindenféle gombát, növényt és vadakat.
Nem olyan régen beszéltünk a holland-belga konyháról, és ott is szóba került a halak, és főleg ez a sózott, pácolt hering, ami azt gondolom, hogy a magyar konyhától és ízléstől azért elég messze áll. Náluk is ez a hal eltartási mód, vagy pedig ők mondjuk grillezve, sütve is fogyasztják.
Igen, ez a sózás és a füstölés és ezzel való tartósítás, ez náluk is nagyon megszokott és bevett szokás, mert ezzel tudják hosszú ideig eltárolni ugye a halat, illetve a másféle húsokat is, de a sózott, füstölt, illetve ez ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen fermentált, ilyen erjesztett megoldások, amik hát mondjuk őszintén nem feltétlenül mindenhol állják meg a helyüket ízlés terén, de a svédek ezeket előszeretettel fogyasztják és készítik, igen.
Beszéltünk alapanyagokról, fűszer terén, hogy állunk. Gondolom az alapfűszereket használják.
Túl sok ilyen nagyon különleges vibráló és nagyon jellegzetes fűszert nem igazán használnak. Ugye igyekeznek arra hagyatkozni, amit a természet ad, ezeket az erdei kárfűszernövényeket, növényeket, amik fellelhetőek, de olyan nagyon kiemelkedő, mint mondjuk egy, tudom én, az olaszoknál például a fokhagyma vagy a paradicsom, így nem nagyon jegyeznek a svédek, illetve hát nagyon szeretik ezeket a az ilyen számunkra elég fura párosításokat, mint például krumpli, húsgombóc és gyümölcs, vagy mindenféle tejszínes mártásokat nagyon kedvelik. De olyan nagyon jellegzetes, hogy úgymond, hogy svéd fűszer, azt úgy nem nagyon tudnék szerintem kiemelni. Az alapfűszereket ők is nyilván használják, só, vars, fokhagyma és különböző zöldfűszerek, amik fellehetőek, de nagyon jellegzetes nincsen.
Melyek azok az ételek, amelyek nem hiányozhatnak egy tradicionális svéd asztalról?
Hát én azt gondolom, ha már említettük ezeket a különféle eljárásokkal ízesített és tartósított halakat, akkor ezek közül meg kell említeni, például a sózott hering, az egy nagyon jellegzetes ételük, nagyon szeretik. Ugye hát, ha akár elmegyünk ebbe a kék-sárga áruházba itt Magyarországon, és akkor biztos, hogy fogunk találni ilyen svéd húsgolyót, az egy nagyon-nagyon, tehát ha valakit megkérdezünk, még ha nem is tud semmit a svéd konyháról, az biztos, hogy fogja 10-ből 9 ember említeni a svéd húsgolyót. Ezt hagyományosan egy ilyen darált húsból készítik, sertésből, egy alapfűszerezéssel, akár egy kis kenyérrel dúsítva, vagy mi is esetleg a fasírtot, hagyományosan egy tejszínes mártást adnak hozzá, illetve burgonyapürét, és hát amit említettem, hogy az erdei bogyók és gyümölcsök, egy vörös áfonya dzsemet, ami számunkra lehet egy picit fura, lehet, hogy tejszínes mártás, áfonya és burgonyapüré, de ez egy nagyon jellegzetes svéd fogás. Illetve ha még említenem kéne, akkor azzal talán még itthon is találkozhatunk, csak nem feltétlenül ezzel a név, vagy gravlax. Szóval tulajdonképpen egy ilyen hagyományosan marinálással készült lazac, egy ilyen sóval, zöldfűszerekkel, cukorral, akár egy kis savval, citromlével, bármivel megmart egy picit, és nagyon vékonyra szeletett lazac. Ezt tudnám esetleg említeni még. Illetve hát az édességeik, amikről még nem esett szó, az is vannak nagyon hagyományos és különleges svéd édességek.
Ahogy említetted ezt a kék-sárga áruházat, szóval, hogy ebben az áruházban ettem én is először ilyen svéd édességet, és akkor például a sajtortát itthon nem nagyon ismertük, de ott mindig lehetett kapni, ott kóstoltam például először, de rengeteg féle, főleg ilyen pudingos, krémes édességek van, és rengeteg féle keksz,
amelyet gondolom, mivel rengeteg kávét fogyasztanak a kávézáshoz, vagy napközben többször is fogyasztják. Tehát, hogy akkor térjünk rá az édességekre.
Igen, hát ez a rengeteg ugye kekszet fogyasztanak, ez összeg abból is adódhat, amit mondtál is, hogy nagyon sok kávét, illetve nagyon sok teát, gyógyteát. Ugye náluk nagyon sokat van hideg, és biztos, hogy ezáltal a kultúrájuk része lett a forró italok fogyasztása, amihez jól esik bizony egy-két finom keksz is, illetve azért kedvelik ezeket a tápanyagban dús, erős, cukros, jól lakató és erőteljes, ilyen nehéz, idézőjelben nehéz édességeket, mert hogy ugye ott elég zord körülmények vannak, és hát az embernek ugye muszáj, hogy olyanokat tegyen, ami úgy kiadó és laktatós. Ugye van ez a hagyományos tortájuk például, amit egy ilyen piskóta, amit így rétegeznek vaníliakrémmel, valamilyen gyümölcslekvárral, és ezt még be is vonják egy zöld marcipánnal. Ekkor épített egy ünnepet is felhúztak, nem egy napot, egy egész hetet szentelnek ennek az édességnek például. Hát itt is nagyon népszerű például a gofri, mint ahogy Dánia, Hollandia, stb. Ezekben az országokban.
Beszéltünk az édességekről, és beszéltünk arról, hogy van ez a princesz torta, amihez egy egész hét ünneplés társul. Vannak még azért ételek, amelyeket szintén ugyanígy ünnepelnek. Ha jól tudom, évente több alkalommal, és gondolom, ez annak köszönhető, hogy valamivel dobjuk már fel ezt a csúnya, sötét, hosszú telet.
Igen, hát a karácsonyi időszakban is próbálnak, ahogy említetted is, egy ilyen kis szint, vagy ilyen kis üde színfoltot vinni ezbe a csúnya téli időjárásba. És ez ugye a lucanap, ilyen karácsony váró ünnep. Nagyon sok ilyen karácsonyt idéző és karácsonyra hangolódó fogást készítenek. Ugye a jellegzetes fűszerük, amit édességből használnak, a kardamom, ami egy, hát itthon viszonylag egy kevésbé ismert, én nagyon szeretem egyébként, egy nagyon jellegzetes, erős fűszer, óvatosan kell vele ugyan bánni, de úgy próbálják megtölteni ezeket a napokat is ezekkel a finom illatokkal és ízekkel és különleges süteményekkel, kekszekkel, és így hangolódnak az ünnepre.
Ha ki kellene emelned valami jellegzetes svéd fogás, ami esetleg neked is szíved csütke, mi lenne az? Illetve még egy kérdés, hogy rénszarvas húst fogyasztanak-e?
Igen, tehát ugye a vadakat említettük, ugye náluk rengeteg dámszarvas, jávorszarvas, stb. A hegyekben, a fenyvesekben viszonylag sok él belőlük. Úgyhogy ezeknek van is hagyománya, sőt én már olyat is láttam, amikor van egy erre szakosodott például, mint egy farm idézőjelben, és akkor ott tenyésztik, árulják, készítik a belőle készült akár szalámikat, sonkát, különböző feldolgozott húsokat, az agancsukból ajándéktárgyakat, stb. Készítenek, úgyhogy igen, ez része a svéd kultúrának. A svéd asztal abból ered, igen, hogy ugye egy sokféle fogás egy asztalon, akár hideg, meleg, mindenféle fogás, és akkor abból lehet szemezgetni. Úgy kifejezetten svéd fogást nem tudnék kiemelni, de ha ezt a hagyományt valóban tőlük vettük át, akkor ezt én nagyon kedvelem, tehát nagyon szeretem. Például a szállodákban is a svéd asztalos reggelik a kedvenceim, úgyhogy ha ezt a svédektől vettük tényleg, és azért hívják így, akkor talán ezt tudnám említeni, mint kedvenc. Meg hát ugye a vendéglátás és a vendéglátóipar pedig azért, mert egy viszonylag kényelmes, idézőjelben a dolgozóknak kényelmes, az embereknek pedig változatos és nagyon csalogató lehet egy ilyen büféasztalos ebéd, vacsora, vagy akár reggeli, igen.
Bár azt mondtad, hogy személy szerint neked nincs kedvenc svéd ételed, te itt az étteremben valami hasonló, tehát mondjuk a svéd húsgombócot szoktátok készíteni?
Hát tulajdonképpen így svéd, kifejezetten svéd ételt nem igazán, mert nagyon inkább hagyatkozunk azokra a nemzetközi ízekre, amik úgy inkább ismertebbek és közkedveltebbek. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nagyon nem, miért az étteremben nem készítünk. De az a svéd húsgolyó éppen mondjuk nem lehet egyébként egy rossz dolog. Mondjuk én áfonyát nem biztos, hogy ennék a krumplipüréhez és a tejszínes mártáshoz, de hát aki szereti, az próbálkozzon és készítse el.
Köszönöm szépen ezt a kis utazást a svéd gasztronómiába, és jövő héten egy újabb északi ország ételeivel és konyhájával fogunk megismerkedni. Én köszönöm szépen, hogy rám szented az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újba beszélünk. Szia!
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
Ahogy jön, úgy is megy, s nem kívánhatsz mást. Oda fuss, aki vár, bárhol is jártál. Egy új dizájn, egy új
design formál, egy új design, nem egy életre szabják. És ha fáj, akkor fáj, úgy se tart soká, sok a hely, ahová nem is tartoztál. Egy új design, egy új design formál, új design, nem egy életre szabják. Gyere, ülj mellém, új közel hozzám, ma nem csinálunk mást. Mindig ülj mellém, búj közel hozzám, most nem csinálunk mást, most nem hiányzik más. Akkor élsz, akkor élsz, egy pillanatra vársz, és a csend, benne a szél, lavára lépsz, egy új irány, egy új irány formál, egy új irány visz egy életre hozzá. Gyere, ülj mellém, búj közel hozzám, ma nem csinálunk mást. Mindig állj mellém, búj közel hozzám, s így megyünk tovább, így megyünk tovább. Gyere, ülj mellém, búj közel hozzám, ha nem csinál.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.
Fogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek. nem sikerül igazat mondanom. Hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik. A legrosszabb, hogy fel se tűnik. És nevetve mondom, hogy láttam mamutot. Magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok. 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 Igazat mondok arról, hogy hazudok.
Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Sokára nékem, hűen némán borulsz majd síromra.